15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Egyhangulag és egyetlen napirendi javaslatként döntött a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa az alapkamat szinten tartásáról, mondta Varga Mihály a testület ülését követő sajtótájékoztatóján Budapesten. A jegybank elnöke szerint a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika, a geopolitikai feszültségek és a költségvetési bizonytalanságok egyaránt szükségessé teszik a stabilitás orientált megközelítést. A globális növekedési és inflációs kilátások romlanak, a költségvetésben lehetnek kockázatok. A tanácsnak a folyamatok tartósságáról is minden esetben meg kell győződnie, ezért határozott az alapkamat szinten tartásáról. Bizottság vizsgálja majd az 1988 és 2000 közötti privatizációt, jelentette be a leendő kormányfő a Facebook oldalán. A testület feladata a privatizáció és a spontán privatizáció kapcsán végrehajtott szabadrablás haszonélvezőinek feltárására és az esetleges állambiztonsági és pártállami érintettségük bemutatása lesz, írta Magyar Péter. A politikus közölte Cseh Gergő Bendegúzzal az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatójával egyeztetett az ügynökakták és a hírhet mágnes szallagok titkosításának teljes feloldásáról és nyilvánosságra hozataláról. Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én teljesítjük a rendszerváltás egyik legfontosabb ígéretét, nyilvánosságra hozzuk és kereshetővé tesszük a meglévő iratanyagot, olvasható Magyar Péter bejegyzésében. A Richter hajlandó segíteni az új kormányt azzal, hogy elhalasztják az osztalék fizetést addig, amíg nem rendeződik az egyetemi autonómia kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között, mondta Orbán Gábor, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatója egy konferencián. Magyar Péter a napokban tárgyalt Magyarország legnagyobb gyógyszergyártójának vezetésével. Orbán Gábor azt mondta, a leendő miniszterelnök segítséget kért az uniós tárgyalások szempontjából egy kiemelt témában, az egyetemi autonómia kérdésében. Azt kérte a Richtertől, hogy amíg ez a téma rendeződik, addig lehetőleg a közérdekű vagyonkezelő alapítványok irányába halasszák el az osztalékfizetést. Orbán Gábor szerint, ha a cég ebben tud segíteni, akkor meg fogja találni ennek a jogszerű és piackonform módját. A Richter pénteken tartja éves rendes közgyűlését, ahol döntenek az osztalékról az igazgatóság korábban közzétett javaslata szerint részvényenként mintegy 656 forintot, összesen 120 milliárd forintot fizethetnek ki a részvényeseknek. Kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket, a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálatára érkezett bejelentések alapján. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, vélhetően saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon, ismét a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békéltető testület, vagy valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében. Hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A közlemény szerint a csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, sőt azt is, hogy a kárpótlási folyamat már el is indult, annak teljesítését már a szabályozói és adóhatóság vizsgálja. Jelzésük szerint ugyanakkor az összeg visszafizetése az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. Az újbóli befizetés után aztán ismételten eltűnnek a megszerzett összeggel. Az MNB-hez érkezett jelzések szerint több ügyfél nem dőlt be a hamis telefonos hatósági hívásoknak, ám akadt olyan megtévesztett fogyasztó, aki jelentős összeget utalt át. Az MNB kiemelte, az Európai Pénzügyi Felügyeleti Hatóságoknak, az MNB-nek vagy az adóhatóságnak nincs jogköre kibercsalások áldozatai számára a bűncselekmények felderítésére és az elvett pénzek visszaszerzésére. Idén is lesz falusi majálés a Sóstói Múzeum faluban, ahol egésznapos programokkal várják a látogatókat. A rendezvény középpontjában a májusfa állítás hagyománya áll, továbbá zenés és táncos programok, traktoros felvonulás, koncertek és táncház is szerepel a kínálatban. Az érdeklődők felfedező sétákon ismerhetik meg a múzeumfalu portáit, miközben kézműves foglalkozások és népi játékok is színesítik a napot. A rendezvény minden korosztály számára kikapcsolódást biztosít, így a családoknak is jó választás lehet. A nap folyamán megforgatják a kosaras körhintát, lesz játékudvar, valamint a szokásos lovas kocsikázás sem marad el. Emellett lesz még ételkóstoló, térképes játék és a népiskolai tanítási óra is színesíti a program kínálatot. A rendezvény ideje alatt is látogathatók lesznek a skanzen területén található különböző kiállítások. A vendégek tárlatvezetések keretében tekinthetik meg a nemrég nyílt népviseleti, valamint designer kiállítást is. A falusi majális kedvezményes belépővel vár mindenkit.
Az időjárásról.
A nyugati és délnyugati ország részben vastagabb felhőzet várható, ahol helyenként gyenge esővel is számolni kell. Az ország többi részén gomoly felhős napos idő valószínű. Az északi északkeleti szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Hajnalra mínusz 1 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő, de a szélcsendes helyeken ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Rázd le magadról, és lépj tovább. Még a port is rázzátok le lábatokról. Márk evangélium a 6. fejezet, 11-es vers. Legyünk őszinték, mind arra vágyunk, hogy szeressenek, tiszteljenek és fogadjanak el bennünket. Ám akik nem állnak készen, vagy nem hajlandóak a változásra, illetve nem tapasztalták meg azt az örömöt és teljességet, amelyet te már átéltél Krisztusban, könnyen elutasíthatnak. Ami azt illeti, Krisztus követőjeként garantáltan részed lesz ebben. Hogy mit tehetsz ilyenkor? Azt, amit Jézus tanácsolt a tanítványainak. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytathatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázátok le lábatokról tanúbizonyságul ellenük. Azok elmentek, s hirdették a bűnbánatot. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Márk evangélium a 6. fejezet, 10-es verstől a 13-as versig. Akik ma elutasítanak téged, holnap, amikor megváltoznak a körülményeik, talán nyitottá válnak, és készek lesznek elfogadni, amit mondasz. Az emberek félnek attól, amit nem értenek, és akár küzdenek is ellene. Amikor tehát olyanokkal találkozol, akik nem fogadnak be és hallgatnak meg, szeresd őket, imádkozz értük, rázd le magadról a dolgot és lépj tovább. Ne akadályozom meg némelyek elutasító hozzáállása abban, hogy azokkal is megoszd az üzenetet, akik készek a befogadására. Amikor Pál Makedóniában prédikált, az első megtérők egyike Lídia volt. Figyeld meg, mit mond róla a Biblia. Az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond, majd háza népével együtt megkeresztelkedett. Apostolok cselekedetei 16. fejezet 14-es verstől a 15-ös versig. Próbálj meg emlékezni erre. Te a hírvivő vagy, az Úr pedig a szívek megnyitója. Tedd meg a magad részét, és ő is meg fogja tenni az övét.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Jó napot kívánok, köszöntöm szeretettel kedves hallgatóinkat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Április 29-én szerdán délután a Svéd Asztal című magazin műsorral. Az előttünk álló órában elmondjuk majd, hogy Fazekas Róbertet, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnázium igazgatóját választották meg a Gimnáziumok Országos Szövetsége elnökévé.
Az a célja, hogy a választmányba az ország minél több területéről, minél több tájáról kerüljön be vezető, iskola vezető. Egyrészt azért, hogy az adott területnek a specifikációit meg tudja jeleníteni a GOSZ-nak a vezetésében, másrészt azért, hogy a GOSZ-ban megfogalmazódó gondolatok, javaslatok, ajánlások azok eljussanak az ország minden területére.
Kunternő néprajzkutató, a kulturális antropológia egyik hazai mestere, fotóművész, egyetemi oktató emléktábláját avatták a közelmúltban Égerszögön. Erről beszélgettünk Bodnár Mónika etnográfussal.
Mikor szerveződött egyrészt a Miskolci Bölcsész Egyesület, aztán a Miskolci Egyetemen belül a Bölcsészettudományi Kar, ő itt kapott jelentős szerepet, és ő hozta létre, és első vezetője, tanszékvezetője volt a ő általa létrehozott antropológiai, kulturális antropológiai tanszéknek.
Tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!
Aludnék, de a hajnal lány nesze felzavar. A kopott város csendjét mossa egy hűs vihar. Dobol a föld, zokog az ég. Sírt most mindenért. Kopog a szó, ázik a lét. Érzem nedves leheletét. Szívemben tűz és jég. Könnyezem úgy, mint rég. Testem a szél szárnyán. Zuhanó táncot jár. Szabadon. A tavaszi zábor ezen. Érzem, szomjazom. Dobol a szív. Ébred a föld. A százszor meggyötört. Lüktet a táj. Éled a dal. Ez mindez öröm. mint tűz és jég, könnyezem úgy, mint rég, testem a
Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Fazekas Róbertet, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnázium igazgatóját egyhangú döntéssel a Gimnáziumok Országos Szövetsége elnökévé választották. A GOSZ célja, hogy képviselje a gimnáziumok sajátos érdekeit, részt vegyen az oktatási döntések előkészítésében, valamint elősegítse az iskolák közötti szakmai együttműködést és tapasztalatcserét. A szervezet fő tevékenységei közé tartozik a tantervi szabályozás és szakmai követelmények kidolgozásában való részvétel, a vizsgarendszer korszerűsítésének támogatása, szakmai együttműködések és fórumok szervezése, országos mérések és tanulmányi versenyek kezdeményezése, javaslatok és állásfoglalások megfogalmazása a gimnáziumokat érintő kérdésekben. Fazekas Róbertet Sütő Dávid Pelé kérdezte.
A Gimnáziumok Országos Szövetsége a rendszerváltást követően alakult meg, és abban az időszakban, akkor még az iskolák az önkormányzatok fenntartásába tartoztak, egy rendkívül széttagolt iskolahálózat jellemezte akkor még az országunkat, és a korabeli gimnázium igazgatók keresték annak a lehetőségét, hogy megtalálják azt a hálózatosodási formát és azt a szervezeti formát, amelyben megtalálják az együttműködésnek a lehetőségét. A rendszerváltást követő időszakban egy rendkívül dinamikus átalakulása zajlott a közoktatásoknak, és ennek az egyik terméke, ez a civil szerveződés, amely a Gimnáziumok Országos Szövetsége néven szerveződött. Az ország, így aztán az országnak az egyik legrégebbi oktatási civil szervezete, másrészt pedig a legnagyobbak közé tartozik, hiszen a tagsága az messze a 100 fölötti tagsággal jár, és azóta is folyamatosan működő szervezetről van szó. Elsősorban szakmai kérdéseknek a tárgyalásával foglalkozott mindig a Gimnáziumok Országos Szövetsége. Nagyon fontos volt mindig a kapcsolattartás az adott oktatás politikai irányítókkal, és háttérszervezetekkel, az oktatási hivatallal. Nagyon sokáig működött egy oktatási fejlesztő kutató intézet, ezzel is nagyon erős kapcsolatot tartott mindig, pontosan azért, hogy az igazgatók egyrészt első kézből kapjanak információkat az oktatási irányításnak az elképzeléseiről, taktikai, stratégiai kérdésekről, szervezeti fejlesztési elképzelésekről, hogy a lehető legjobban tudjanak az iskolájukban ezen információk alapján tovább tevékenykedni, és az oktatásnak a minőségét javítani.
Hogyan történik az elnökválasztás, a tisztségviselők választása? Miként képzeljük ezt el?
Hát ez egy rendkívül száraz procedúra természetesen, mint minden egyes szervezetnek az életében, amelyik demokratikus működés ki elveket val, és ma a civil szervezeteknek azért az az egyik ellenvonása. Most ez a szervezet, ez úgy épül föl, hogy a tagság megválasztja a választmányát. A választmánya pedig egy olyan kimondatlan elven alakul meg, tehát egy vezetőségi csoport ez a választmány, egy kimondott elv, nem leírtam, kimondott elv, aminek az a célja, hogy a választmányba az ország minél több területéről, minél több tájáról kerüljön be vezető, iskola vezető. Egyrészt azért, hogy az adott területnek a specifikációit meg tudja jeleníteni a, a GOSZ-nak a vezetésében, másrészt azért, hogy a GOSZ-ban megfogalmazódó gondolatok, javaslatok, ajánlások azok eljussanak az ország minden területére. Tehát a mostani tiszt újítás, amely 2026. április 16-án következett be, egyrészt törekedett ezt a kimondott, de nem megfogalmazott, leírt elvet megvalósítani, és a másik nagyon fontos szempont pedig az, hogy ezen a tisztújító küldöttgyűlésen elnököt és alelnököket is választanak a választmány tagjai mellett. Úgyhogy a jelöléseket, azokat a tagság adhatja, ezután a jelöltek bemutatkoznak, és a bemutatkozásuk után történik meg a szavazás, a választás pontosabban, a választás pedig teljes egészében a legdemokratikusabban titkosan történik, és a titkos választásnak az eredménye volt az, hogy én most ennek a testületnek nagyon megtisztelő elnöki szerepét tölthetem be.
Hogyan fogadta, amikor kiderült, hogy önt választották az elnöki pozícióra?
A jelölés miatt tudtam arról, hogy az elnöki pozícióba szánnak a jelölők, és amikor megkérték tőlem a bemutatkozást, előzetes bemutatkozást, akkor ez már nyilvánvaló volt, hogy ebbe a szerepbe szánnak, de hát ez nyilván a tagságnak a döntésén múlik, hogy az emberből az lesz vagy sem. Hát nagyon alaposan át kellett gondolnom, hogy a jelenlegi tevékenységeim mellett vállalhatom-e felelősen ennek a nagymúltú, tiszteletre méltó és nagyon komoly szakmai szervezetnek a legmagasabb posztját, és amikor ennek a kérdése bennem nem tudott valódi nyugvó pontra jutni, akkor természetesen a szakmai barátaim voltak azok, akikhez segítségért fordultam, mert úgy éreztem, hogy valamilyen módon meg kell osztanom a kételjeimet, amelyek mindenkiben benne vannak, aki felelősséget érez a pozíciója betöltése közben azért az intézményért, amit irányít, illetve hogy megvan-e a hajlandóság arra, hogy az intézményben, az intézmény tágabb környezetében is támogassák azt a javaslatot, hogy ennek a szervezetnek az elnöke legyek. Most itt nem csak az én intézményem, nem csak a mi intézményünkről, a Földes Gimnáziumról van szó, hanem egyáltalán a gimnáziumoknak a jellegzetességeiről. Úgyhogy a kiterjedt ismerősi körnek, munkatársi körnek köszönhetően nagyon mély beszélgetéseket folytathattam a kollégákkal, akik megerősítettek abban, hogy ezt vállaljam fel, véleményük szerint erre megfelelő személy vagyok, illetve sok javaslatot is kaptam tőlük, amelyek mint egy muníció, egy raktár hirtelen megtelt számtalan javaslattal, ötlettel, gondolattal, irányjal, kételjel, kérdéssel, amiknek mind-mind úgy gondolják, hogy a megválaszolására, feldolgozására éppen a Gimnáziumok Országos Szövetsége lenne alkalmas.
Milyen feladatokat kell ellátni a GOSZ elnökeként?
Nagyon egyértelmű, hogy mi a GOSZ-nak a feladata. A Gimnáziumok Országos Szövetsége a gimnáziumokban dolgozók, a gimnáziumban tanulók, tehát magának az intézménynek a képviseletét vállalta magára, és az pedig talán közismert dolog, hogy a magyar oktatási rendszerben a gimnáziumoknak az egyik törvényben meghatározott szerepe a tehetséggondozás. A tehetséggondozás az iskoláknak egy rendkívül kedves, mondhatnánk szívügye, egy nemes dolognak látjuk, és egy nemes feladatnak látjuk, és nagyon megtisztelő az, hogy a gimnáziumok megkapták azt a lehetőséget, hogy a rendelkezésre álló eszközök mellett erre a kitüntetett feladatra is vállalkozhatnak, hiszen a Nemzeti Alaptanterv eleve leírja, hogy milyen feladatai vannak a köznevelési intézményeinek. De a gimnáziumoknak a tehetséggondozás az megjelenik további lehetőségén. Most ebből egyenesen következik, hogy a gimnáziumok túl az olyan tehetséggondozásban erősen érintettek, nyilván akkor a szakember gárdát is alkalmas állapotban kell tartani ehhez a feladathoz. Meg kell találnunk azokat a tanulókat, akikben ott van az érdeklődés, a nyitottság, az ambíció, a tudás igénye, vagy az a rendetlenkedés, amit át lehet alakítani, azok a fölös energiák, amiket át lehet alakítani a tehetségük kibontakoztatására, azon a terület, amit egy gimnázium magára vállalhat. A gimnáziumok alapvetően közismereti tárgyak tanításával foglalkoznak, alapvetően meghatározott keretek között, és éppen azért, mert ilyen egyértelműen körülírta a gimnáziumnak a feladata, így azok, akik a gimnáziumi képzést vállalják, diákként, szülőként, ők azzal is tisztában vannak, hogy az érettségi megszerzésével ők kapukat nyitogatnak, nyithatnak meg a továbbtanulás irányába. Ez lehet felsőoktatás, lehet a szakképzés irányába is, de maga a gimnáziumi képzés nem ad olyan szakmai ismeretet, amire később egzisztenciát lehetne alapozni, általános készségeket, általános tudást. Igen, de konkrét szakmai megalapozottságot ezek a képzések nem adnak. Tehát determinált egy picit a gyerekeknek a sorsa, hogy ha befejezték a középiskolát, akkor a továbbtanulás irányát meg kell szabniuk. Miután tehetséggondozó intézményekről beszélünk, nyilvánvalóan arra ösztökéljük a gyerekeket, hogy a továbbtanulás az az egyetem, a felsőoktatás felé történjen, és a felsőoktatáson pedig találják meg azokat a szakokat, azokat a szakirányokat, képzési formákat, amelyek egyrészt megfelel megalapozottak a gimnáziumi ismereteik révén, nekik a tanulása örömet jelent, és amikor befejezik az egyetemi tanulmányaikat, akkor ez számukra a megélhetés forrása és az öröm forrása is lehet. Tehát azt mondhatjuk, hogy a gimnáziumoknak az egyik legfontosabb szerepe, hogy a gyerekeket arra biztassa, hogy tanuljanak, ezt megalapozza, és ha kell, akár a felsőoktatási években is egy kicsit segítse, bátorítsa azokat a diákokat, akik visszajönnek az iskolájukba is, és elbizonytalannak, vagy segítséget kérnek tőlünk.
A szövetségen belül új elnökként, bár még lehet, hogy a kérdés korai lesz, tűzötte ki új célokat, új feladatokat, úgymond ilyenkor az elnök, amikor átveszi a tisztséget, ez mivel jár?
Ugye azt korábban is említettük, hogy a szerveződésnek az első számú feladata az a gimnáziumi érdekeknek a megjelenítése, illetve az információ áramlásnak a támogatása, az oktatás irányítás és az oktatásnak a szereplői között, elsősorban az intézményvezetők között. De azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek nem szigetekként vannak jelen a magyar köznevelés közoktatás rendszerében, hiszen minden gimnáziumba érkező gyerek általános iskolába jár. Minden általános iskola természetes partnere azoknak a gimnáziumoknak, ahol a gyerekek folytatják a tanulmányaikat. Nagyon népszerű szembeállítás az általános iskolák és a gimnáziumok körében például az, hogy a korai tehetséggondozás miatt a szerkezetváltó gimnáziumok, ahol 8 évfolyamos vagy 6 évfolyamos gimnáziumi képzés van, azokhoz hogyan viszonyulnak az általános iskolák, ahonnan a legjobb képességű gyerekek átmennek a gimnáziumokba. Ezek olyan kérdések, amelyeket folyamatos párbeszéddel nyitva kell tartani, és ezekről beszélgettünk el az általános iskolás kollégákkal, intézményigazgatókkal, és egy szemléletformálás mind a két oldalon szükség van arra, hogy a gyerekek érdekében a folytonosság az meglegyen, a gyerekek érdekében tudjunk együtt lépni, és semmilyen termelt konfliktust ne generáljunk tovább, és mélyítsünk tovább. És miután egy ilyen köztes állapotban van a gimnázium, hogy valahonnan jönnek oda tanulók, és valahová mennek tanulók, ebből egyenesen következik az is, hogy az a gimnáziumok országos szövetségének meg kell találnia a hangot a felsőoktatás felé is. Szerintem nagyon fontos tudatosítani mindannyiunkban, hogy az életünk, a diákjainknak az élete, az nem fejeződik be az érettségivel, és a felelősségünk sem fejeződik be az érettségivel, hiszen azt, amit ők tovább visznek, azt mi adtuk nekik, tőlünk kapták, velünk alapozták meg, és nyilvánvalóan kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan hasznosítják azt, amit tőlünk kaptak, és innen magukkal visznek. De emiatt is, illetve a felsőoktatás eredményessége, hatékonysága szempontjából is fontosnak tartom azt, hogy abban az irányban is legyen együttműködés, legyen nyitottság. Szerencsére ez nem új gondolat, sem az előző, sem a második gondolat. Mind a kettőre nagyon szép példákat tudnék mondani illusztrációként. Nagyon-nagyon öröm volt részt venni olyan gimnáziumi országos szövetségi közgyűlésen, az általános iskoláknak az országos szövetségének a tagjai is részt vettek, és nagyon jó érzés volt az, hogy a GOSZ-nak a meghívását az ország bármelyik egyetemének a vezetése rendkívül nyitottan és pozitívan fogadta, rendszeresen látogatták meg a rendezvényeinket. Volt, amikor területi alapon szerveztük meg az egyetemeknek a bemutatkozását a gimnázium igazgatói előtt, volt, amikor tematikus módon szerveztük meg, és itt szeretném megemlíteni azt, hogy ezek a tematikus bemutatkozások kifejezetten jó visszhangot kaptak a kollégák részéről. Az első alkalommal az orvosképzés, az egészségügyi felsőoktatásnak volt lehetőség bemutatkozni, de utána a műszaki oktatásnak a fellegvárai mutatkoztak be, és nekünk is nagyon különleges élmény volt, tehát a GOSZ tagságának is nagyon különleges élmény volt, hogy ott ülnek egymás mellett a győri, a Miskolci Egyetemnek a rektorai, a rektorhelyettesei, a Budapesti Műszaki Egyetem, az Óbudai Egyetemnek a oktatási irányítói, vezetői, és olyan konszenzusos, együttműködéses hangulatot tudtak teremteni, nem csak ők egymás között, ami nyilván a régi ismeretségből fakad, még hogyha egymásnak versenytársai is ugye az egyetemi hallgatók piacán, ez nagyon, nagyon rosszul élve, hanem velünk is nagyon, nagyon konszenzusos, és látszott, hogy mennyire fontos a felsőoktatásnak a gimnáziumokkal való kapcsolatnak a megőrzése, megtartása. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a gimnáziumok ugye a köznevelésnek a részét képezik, mindegyiknek a fenntartója az egy nagyon fontos szereplője a köznevelésnek, tehát azt feltételezem, hogy annak ellenére, hogy most nem tudjuk még, hogy milyen fenntartói rendszer lesz az új oktatáspolitikának az elképzelése, de az biztos, hogy nem önmagukban fognak állni ezek a gimnáziumok, hanem valaki majd támogató partnerként ott van mögöttük. És én azt feltételezem, hogy ennek a testületnek, amelyeknek most a vezetését rám bízta, nem is tudom, hogyan kellene ezt igazándiból mondani, de úgy gondolták, hogy most akkor legyen így. Szóval azt gondolom, hogy nekünk azokkal is meg kell találni a partnerséget, az együttműködést, hiszen a gimnáziumok helyzete az egy nagyon különleges helyzet. Ugyanabban a korosztályban érintett, mint a szakképzés. A szakképzésnek a folyamatos megújítását azt nagy örömmel megtapasztalhattuk. Újabb és újabb változások, újítások, előrelépést mutató tendenciák voltak, és én azt feltételezem, hogy miután ugyanarról a évfolyamról, ugyanazokról a generációkról gondoskodunk a gimnázium, mint a szakképzésben, nyilvánvalóan meg kell találni ennek a kétféle képzési rendszernek az együttműködési lehetőségeit, illetve azokat a sarkalatos különbségeket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy karakteresen, tisztán, de segítőkészen tudjunk a diákok elé állni, hogy miért érdemes az egyik, hogy a másik irányba elindulni az általános iskola után. Tehát azt látom, hogy nagyon sok partnere, nagyon sok szereplője van a gimnáziumi létnek, hiszen mi direkt módon például nem találkozunk a pályaorientáció során a piaci szereplőkkel. Szerencsére voltak korábban is olyan programok, amelyek a gimnazisták számára igyekezett lehetőséget teremteni, megismerkedni a munkaerőpiaci viszonyokkal, de ezeknek a száma lényegesen kisebb, mint a duális képzésben érintett szakközépiskolásoknak a lehetőségei. Tehát ezek mind-mind a partnerségről szólnak, és azt mutatják, hogy a gimnáziumoknak nagyon sok felé kell nyitottnak lenni, a gimnáziumoknak nagyon sok felé kell megmutatni a karakterét, az arculatát, az egyes intézményeknek a sajátosságait, amelyekben a köznevelésnek az egységes jogi szabályozása mellett mégiscsak kialakult egy olyan különleges helyzete, hogy itt városunkban is minden gimnáziumnak megvannak azok a jellegzetességei, sajátosságai, ami a diákoknak segít abban, hogy eldöntsék, melyik iskolába szeretnének járni.
Fazekas Róbertet választották meg a Gimnáziumok Országos Szövetsége elnökévé, vele beszélgetett Sütő Dávid Pelé.
Ez ugye végszó, már látom, hogy én ergőszerű valami felhőn állsz, de kiundulom is. Amikor zuhanok, elkapod a lábam, tartod a kötelet, én meg a ruhád. Ha maradok, valahol elveszek a földön egyedül, de hogy a más szakod a felhozzá. Oda fel hozzád.
mondanak, és erről szól a szép mutatvány. Nagy zaj csapunk, mikor a felhőt kihúzom a kalapból. Felszáll a tükön, és a talpunk látszik alulról. Amikor zuhanok, elkapod a lábam, tartod a köteled, én meg a ruhád, ha maradok. Oda fel hozzá, oda fel hozzá, oda fel hozzá, oda fel hozzá.
Rambo.
Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kunternő néprajzkutató, a kulturális antropológia egyik hazai mestere, fotóművész, egyetemi oktató emléktábláját avatták a közelmúltban Égerszögön. A köszöntőt Bodnár Mónika etnográfus mondta, akivel arról is beszélgetünk, hogy a felvidéki Szepsiben bemutatták az abaúi és szepsi kékfestőkről írott könyvét.
Kunternő sokat kutatott azon a vidéken, tehát tulajdonképpen így kötődik ahhoz a térséghez, nem csak Égerszöghöz, hanem az akteleki karszthoz, mert a 70-es évek második felében a doktori értekezését mikor készítette, akkor ezt a témát, ezt a térséget választotta. Doktori értekezése meg is jelent a Debreceni Egyetem néprajzi tanszékének a kiadásában, a Studia Folklorisztika et Etnografika sorozatban az akteleki karszt településeinek a halotti szokásait dolgozza fel. Kunternőről, és itt természetesen Égerszög is, és számos környező település szerepel. Kunternő munkásságával kapcsolatosan érdemes megemlíteni, hogy ő abszolút új kutatási útvonalakat keresett, új módszereket keresett a néprajzon belül. Ő nem úgy tekintett a néprajzra, mint egy letűnő társadalom kultúrájának a statikus leírására, hanem inkább úgy tekintett rá, mint a közkultúra, ami tovább él, változik, de napjainkban is megtalálható ilyen-olyan formában, és ő erre mindig figyelemmel volt a kutatásai során, többek között a halotti szokások vizsgálatakor is.
Na most itt hagyj említsem meg, hogy ugye ő magyar nyelv és irodalom szakos tanárként diplomázott elsőként, aztán néprajzszakos lett, dolgozott a Herman Otto Múzeumban, és volt egy finnországi ösztöndíj, ahol tulajdonképpen neki egy kicsit megváltozott a szemlélete, itt ismerkedett meg a kulturális antropológiával, aminek a kutatási módszerei azt hiszem, hogy addig nem voltak annyira ismertek.
Így van, ez a külföldi ösztöndíj nagyon nagy hatással volt az ő szakmai szemléletére és pályafutására. Finnországban töltött 10 hónapot, ugye majdnem egy évet. Ez abban az időszakban, a 80-as évek elején azért nem volt olyan gyakori, hogy valaki külföldi ösztöndíjat kap, és ráadásul ilyen hosszú időtartamra. És ott ismerkedett tényleg meg a kulturális antropológiával, és hazajöve ő ezt az irányzatot követte, tulajdonképpen a néprajztudományba beépítve, beágyazva próbálta ő ezt, de tulajdonképpen egy új tudományág, vagy egy párhuzamosan működő tudományág bontakozott ki az ő munkásságából. És hát nem véletlenül, először a múzeumban, ugye említetted, a múzeumnak volt ő a munkatársa, a múzeumban ilyen irányú kutatásokat indított, és aztán később, mikor szerveződött egyrészt a Miskolci Bölcsész Egyesület, aztán a Miskolci Egyetemen belül a bölcsészet tudományi kar, ő itt kapott jelentős szerepet, és ő hozta létre, és első vezetője, tanszékvezetője volt a ő általa létrehozott antropológiai, kulturális antropológiai tanszéknek.
1992-től működik ez a tanszék a mai napig, de hát említsük meg az egyébfokú érdekeltségeit és érdeklődését. Azt el kell mondani, hogy volt egy kunternő, aki 1920-ban született, ő az édesapja volt és festőművész volt, grafikus. Ő itt Miskolcon teljesítette ki a munkáját, az ő fia. 48-ban született, és hát fiatalon hunyt el 94-ben. De hát mint fotóművész is számon tartjuk őt.
Igen, tehát művész családba született, az édesapja képzőművészként, illetve tanárként működött. Egyébként előbb Ózdon, és aztán Ózdról került ő Miskolcra, mikor Miskolcon egy olyan kulturpolitikai törekvés kapott szárnyra, hogy az ott letelepedő művészeknek a város lakást ígért, illetve műterem lakást, és ezt számos művész élt ezzel a lehetőséggel, és számos művész megtelepedett a városban, akik jócskán gazdagították a város és a térség kulturális és művészeti életét, értékét. Ezek közé tartozott az idősebb kunternő is, és ebbe a családba született bele az ifjabb kunternő, és ő maga is nagyon jó művészeti adottságokkal, vagy művészi vénával is rendelkezett. Amint már említetted, ő fotográfus is volt, kiállítása is voltak, és nagyon szép fotókat készített. Önálló kiállításon is bemutatta ezeket, vagy bemutatásra kerültek ezek a felvételek, de emellett ő maga is rajzolt, tehát édesapja a tehetségét ő is örökölte, de ő igazából nem ezen a téren alkotott nagyot, vagy fejtette ki igazán, nem ez jellemző rá, hanem a néprajz, illetve a kulturális antropológiai tevékenysége. És a temetőkutatás, vagy halott kultusz mellett érdemes megemlíteni a másik nagy témakörét, a parasztfotóknak a kutatását, tehát a vizuális kultúrának a vizsgálatát, ez is az ő nevéhez kötődik, és a miskolci tanszéket tulajdonképpen úgy szervezte ennek a jegyében, tehát kulturális antropológus, antropológiai és vizuális, kulturális és vizuális antropológiai tanszék a mai napig is a neve, és hát az egyetemen természetesen a tanszék alapító emlékét és az ő irányzatát mai napig őrzik, és tisztelettel emlékeznek róla. Egyébként az egyetemen két emléke is van Kunternőnek. Az egyik egy kopjafa, amit a közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt Bódi László faragott, ő maga is néprajzkutató, kulturális antropológus volt. A másik pedig egy szobor, amit egy neves miskolci művész készített, Jószai Zsolt.
Egyébként az etnográfusok és az antropológusok között van átjárás, tehát használják egymás eredményeit?
Szerintem igen, kevésbé, mint amennyire lehetne, de már csak ilyen személyi érintettségek kapcsán is van átjárás. Hát nem Kunternő, ha csak a Miskolci Egyetemnél maradunk, nem Kunternő az egyetlen, aki néprajzosból lett kulturális antropológus, vagy ezt a kettőt össze tudta kapcsolni. A következő tanszékvezető, Kotics József, ő is néprajzszakot végzett, néprajzkutatóként indult az ő pályája, szakmai pályafutása, és aztán hosszú éveken keresztül a Miskolci Kulturális Antropológiai Tanszéket vezette. Jogos a kérdés egyébként, szerintem lehetne több kapcsolat maga a múzeum és az egyetem között is, és a néprajzkutatók és a kulturális antropológusok között is több személyes kapcsolat, és több szakmai kapcsolat is. De azért valamilyen szinten ez működik.
Nos, hát akkor mondjuk el, hogy Égerszögön hol látható ez az emléktábla, amelyet felavattak, és amelyen beszélgető partnerem Bodnár Mónika mondta az ünnepi ajánlót ehhez az emlékhelyhez.
Igen. Az égerszögi emléktábla, Kunternő emléktábla a közösségi házban, a házon belül látható, ott került elhelyezésre. Máger Ágnes alkotása, tehát így módon megint visszatérünk egy picit Miskolcra. El kell mondani, hogy ez az emléktábla nem most készült. Évekkel ezelőtt elkészült. Máger Ágnes egy ott élő és ott működő, ott dolgozó családnak a kérésére készítette, Tóth György és felesége Marika kérésére készítette ezt az emléktáblát. Ezzel kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy ez a házaspár Budapestről költözött Égerszögre, egyszerűen beleszerettek abba a környékbe, és aztán ott vettek egy házat, később állandó lakhelyük lett, és bekapcsolódtak, illetve hát inkább azt mondom, hogy kovászai voltak, főszervezői voltak a falu kulturális életének. Az opera fesztivál tulajdonképpen onnan indult, onnan nőtte ki magát, Égerszögről indult, és aztán lett Perkupai Opera Fesztivál, de számos egyéb rendezvényük is volt. Kiállító helyet működtettek, természetesen nem mint család, hanem létrehoztak egy alapítványt, az Égerág alapítványt, és ennek keretén belül szervezték ők ezeket a tevékenységeket. Művész telepet akartak létrehozni, és volt is ennek néhány megmozdulása, ennek volt vezetője néhány éven keresztül Máger Ágnes, és ilyen apropón szólították őt meg. Ők egyébként nem ismerték Kunternőt, személyesen soha nem találkoztak vele, bár találkozhattak volna, de amikor ők véglegesen Égerszögre költöztek, akkor Kunternő már nem élt, előtte pedig nem volt alkalmuk találkozni, viszont nagyon nagyra értékelik az ő munkásságát, és úgy gondolták, hogy érdemes lenne ott a térségben, és mivel ők Égerszögön élnek, Égerszögön megörökíteni egy ilyen formában is, hogy az odalátogatók, illetve az ott élők is tudatában legyenek ennek.
Igen, tehát és hagyj jegyezzem meg, hogy itt az emlékezetében, Kunternő emlékezetében című tételben találok egy olyat, hogy Tóth György az égerszögi öreg temető Kunternő nyomában. Tehát ő a munkásságát ilyen módon is megőrizte.
Így van. Tóth György eredeti szakmája egyébként tipográfus volt. Ő fiatal korában számos könyvkiadónál, lapkiadónál dolgozott, például a Magvető kiadónál, a Zenemű kiadónál, és idős korára, mikor már ők úgy gondolták, hogy ezt a nagy szervező munkát nem akarják, nem bírják végezni, és végül az Égerág alapítvány megszüntették. Természetesen nem ülnek karbatett kézzel otthon, tehát azért a közösség érdekébe továbbra is tevékenykednek, csak egy kicsit kisebb lendülettel. Viszont Tóth György egyrészt lapkiadó, vagy mikor a folyóiratok kiadóinál dolgozott, akkor már nem csak tipográfusként, hanem fotósként is, és újra visszavette a fényképezőgépet, nagyon sokat fényképezett, és elkezdett könyveket kiadni. Részben még az Égerág alapítvány támogatásával, vagy pályázataival, részben, hát konkrétan ez a könyv, a Kunternő emlékére született kötet, ez Égerszög önkormányzat támogatásával jelent meg. Ez a könyv is már korábban megjelent, néhány évvel ezelőtt, de a bemutatására, a nyilvános bemutatására most került sor az emléktábla avatásával egy időben.
Köszönjük szépen, azt ígértem beszélgetésünk elején, hogy két tételben zajlik majd ez az interjú, mert most szeretnék áttérni arra, hogy Bodnár Mónika könyve Szepsiben bemutatásra került, mégpedig az Abaúj és Szepsi kékfestőkről írott könyv. Kérlek, mesélj erről, hiszen azt hiszem, hogy erről még keveset tudunk.
Igen, hát én szepsi származású vagyok, egy Szepsihez közeli kis településen, Tornaújfaluban születtem, illetve hát Kassán születtem, de ott nevelkedtem. Aztán mire iskolás lettem, akkor átköltözött a család Szepsibe, és én ezer szállal kötődök ehhez a kisvároshoz. Szepsinek nagyon-nagyon gazdag a múltja, de valahogy sem a történeti, sem a néprajzi irodalomban nem jelenik meg. A magyar irodalomban sem, és a szlovák irodalomban sem, mert hogy ugye Szepsi Szlovákiában felvidéken található. És én az utóbbi években elég intenzíven elkezdtem foglalkozni Szepsi kézműiparával. Egy Szepsiből érkező felkérés indította el ezt a folyamatot a COVID időszakában, amikor a kékfestés felkerült a UNESCO szellemi kulturális és világörökség listájára. Akkor a szepsiek úgy gondolták, hogy mivel Szepsiben is volt kékfestő, utána kellene ennek nézni, és kaptam egy felkérést, hogy foglalkozzak ezzel a témával. Tehát tulajdonképpen ez évekkel ezelőtt indult, és most jutottunk el odáig. Hát természetesen egy bizonyos kézirat, az anyag a pályázathoz az megszületett, de a munka még tovább folytatódott, és most ez a kézirat nyomtatásban is megjelent, magyar és szlovák nyelven, és nagyon örülök, hogy a város úgy gondolja, hogy ezzel a témával nem konkrétan a kékfestéssel, de egyáltalán Szepsi történetével, kézműiparával érdemes tovább is foglalkozni, és most legutóbb a Szepsi mézes kalácsos mesterségét dolgoztam fel, és aztán folyamatosan majd a többi mesterséget is. Egyébként nagyon sok céhe volt Szepsinek, és gyakorlatilag ezekről konkrét említésen kívül, hogy 1400-as, 1300, 1400-as, 1600-as években ilyen-olyan, amolyan céh alakult Szepsiben, gyakorlatilag semmit nem tudunk. A közelmúltban restaurálták például a kassai levéltárban, illetve hát Pozsonyban restaurálták, de a kassai levéltárban őrzik a szepsi szűcscéhnek a céhkönyvét. Hát ez is nagyon érdekes, és sajnos a szepsi iratanyag mindmáig feldolgozatlan a kassai levéltárban, és ezért gyakorlatilag nem kutatható, vagy nagyon nehezen kutatható, de itt is szeretnék köszönetet mondani a kassai levéltáros kollégáknak, hogy bizonyos iratokba, dokumentumokba betekintést nyertem.
Hát nagyon szépen köszönjük. Röviden összefoglalva így néz ki egy nyugalmazott etnográfus, muzeológus élete. Bonnár Mónikával beszélgettünk Kunternő égerszögi emléktáblájának avatásáról és legutóbbi könyvéről. Nagyon köszönöm az információkat, és kívánunk neked még hosszú időre munkakedvet és alkotókedvet. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 16 órakor jönnek a hírek itt az Európa Rádióban. A következő órában is várom önöket a Svéd Asztal című magazin műsorral.
Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden